Ritka az az alkalom, hogy egy szervezet, kulturális szervezet, vagy civil szervezet, vagy tudományos szervezet pont azon a napon ünnepelje valamelyik kerek évfordulóját, amikor megalapították. A Kviza János Néprajzi Társaság 1990. március 18-án alakult, és most 2025. március 18-án vagyunk, tehát abszolút kerek évforduló, és ez a kerek évforduló egyben egy háromnapos nagyarányú tudományos konferencia is, amely a Kviza János Néprajzi Társaság múltját, jelenét, jövőjét igazolja és tudományos eredményeit mutatja be. Itt vagyunk ebben a gyönyörű felújított épületben, amely évek során fokozatosan bővült és került a Kviza Társaság birtokába. Most pedig a Kviza Társaság elnökével beszélgetek, Jakab Albert Zsolttal. Nem először, de az utóbbi években ritkánban jöttem erre, úgyhogy nem csak 35 évvel, hanem az elmúlt időszakról is beszélünk. Mondhatjuk nyugodtan azt, ugye, hogy ez a 35 év, ez most már az új épület által is, és a konferencia által is kicsúcsosolódott, és egy nagy siker, ugye?
Igen, azt mondhatjuk, mert hogy optimistán állunk ehhez, azt mondhatjuk, hogy ez volt az első 35 éve a Kviza János Néprajzi Társaságnak, és abban reménykedünk, hogy a következő 35 év is legalább ilyen eredményeket fog hozni, legalább ilyen megvalósításokat fog jelenteni a társaság életében, az erdélyi néprajzos tudományosság életében.
Mondhatjuk, hogy tulajdonképpen 90-ben a rendszerváltás után, rendszerváltást követően ez egy olyan szervezet, amely meglehetősen hamar alakult meg, tehát gyakorlatilag kevesebb, mint 3 hónappal az események után. Ez azt jelenti, hogy nagy igény volt arra, hogy a néprajz keretei, tudományos hátterét és művelését kiszélesítsék, túlmenően az egyetemi oktatáson is.
Igen, március 18-án, 90-ben, amikor ez a társaság megalakult, akkor ez azért jött létre, mert létezett már a 70-es, 80-as évektől egy olyan nemzedék, aki aktív volt a néprajzkutatás terén, nem voltak intézmények, és akkor egyrészt érdekvédelmi szervezeteként jött létre ezeknek a néprajzkutatóknak a társaság, és mint ma is szó volt erről, 1990-ben az alapításkor jelentette be Péntek János professzor úr, hogy ő mindenképpen elindítja 90 őszén, tehát akkor ősszel, újraindítja pontosabban a néprajzoktatást a kolozsvári tanszéken. Így a társaság a kolozsvári romániai néprajzi felsőoktatásnak a háttérintézményi szerep is magára vállalta ezzel a lépéssel, illetve ehhez adott hozzá a harmadik olyan pillér a társaságnak, amire az identitását alapozza, ez az, hogy önálló kutatóintézetnek lenni, önálló kutatásokat kezdeményezni, menedzselni, vendégtanár programokat működtetni, amik az intézményesülő néprajzoktatást megtámogatják. Társadalmi tudományos könyvtárt alapított a társaság rendre fokozatosan.
Folyóirat, szakfolyóiratok, könyvek kiadása, nem kis mennyiség.
Igen, 94-ben bejegyezték a Kviza János Néprajzi Társaságot, mint kiadót is, és a mai napig nagyon-nagyon közel vagyunk a 200 kötethez, meg 197 kötetet jelentettünk meg. Tehát, hogy egy ilyen folyton bővülő, szertágazó tevékenység az, ami a társaságnak az ismérve lett az a következő évtizedekben.
Tehát fokozatosan vált éretté a Kviza János Néprajzi Társaság 35 év alatt. Azt is szokták mondani, hogy egy ember életében a 35 éves kor az a szakmai csúcsnak a kezdete, addig az évlelődés, a fiatal a lendület, és utána pedig a maradó lendület a tapasztalattal ötvözve. Tehát akkor most itt tartunk.
Igen, ez így mind igaz, tehát egy érett korba lépett a társaság. Ezt megalapozta az, hogy megházasodott a társaság, tehát hogy 1994-ben költözött ebbe a székházba, ennek a székháznak az első emeletét vásárolta meg akkor a társaság. 2004-ben történt még egy bővítés, akkor a tetőteret alakított át előadótérre és vendégszobává. Ezzel párhuzamosan 2003-ban Zabolán elindította, létrehozta és elindította a Csángó Néprajzi Múzeumot, tehát ezeket mind dr. Pozsony Ferenc alapító elnök irányítás alatt, ezek mind akkor jöttek létre. 2021-ben megvásároltuk Kántor Lajos irodalomtörténész örököseitől az alsó szintet, és a Magyar Állam támogatásával, tehát forrást szerezve átépítettük ezt az ingatlant, a mai igényeknek megfelelően egy tágasabb kiállítóterünk van, előadóterünk, a könyvtárunkat olvasóteremmel tudtuk ellátni, illetve létre tudtunk hozni egy szintet a kutatók, vendégtanárok számára is, mint vendégszobát.
Sőt, az itteni szép kert is átalakult, tulajdonképpen szintén az intézmény munkáját szolgáló területté.
Pontosan, szabadtéri adások tartásra alkalmas pavilont is létrehoztunk.
35. évfordulója a Kviza János Néprajzi Társaságnak, hát azt is mondhatnánk, hogy egy háromnapos konferenciát meg is érdemel ez az évforduló. Talán nem is volt még ekkora konferenciájuk, de hát érthető, hogy hogy miért ekkora, miért háromnapos, és miért van itt ennyi jeles szakember és elismert előadó a magyar nyelvterületről. Tehát hogyan is állt össze ez a három nap, ennek a programja, és melyek a főbb pontok?
Ezt a háromnapos konferenciát azért megelőzte 106 konferencia az elmúlt 35 évben, és 72 kiállítás, hogy már ilyen számokkal is dobálózzak, tehát hogy megvan hozzá a tapasztalatunk ehhez. A társaságnak a tagjai nem csak Erdélyből gyűjti össze népaszkodókat, hanem Magyarországról is szép száma vannak tagjaink, és mivel egy magyar kultúra van, egy magyar identitás van, egy magyar nemzeti tudomány van, emiatt ezek a kutatások, vagy ezek a konferenciák mindig is így működtek, hogy mindig voltak a mi szemszögünkből határon túli, tehát magyarországi felvidéki, délvidéki előadók, akik bemutatták az aktuális eredményeket, illetve akikkel sikerült együtt gondolkodni szakmai, recens szakmai kérdésekben.
Tematikus tömbök vannak a különböző napokon, illetve délelőtti, délutáni munkálatokon. Emeljen ki ezek közül néhányat, hiszen annak ellenére, hogy nagyon sok téma van, még bizonyára így is kimarad sok minden, de hát mi az, ami megvan?
Igen, mert hogy egy számvetés és az új kihívásokra való reflexió jegyében szervezzük ezt a konferenciát. Az előadóink, a plenáris előadóink a megújuló Budapest Néprajzi Múzeum programjairól, állapotáról tartottak előadást, illetve az MTA mellett működő most Hunren Néprajztudományi Intézetben folyó kutatásokat mutatták be, illetve a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban felépülő erdélyi tájegység létrehozását, szakmai kihívásait ecsetelték a kiállítás, az előadások. Ugyanígy a továbbiakban szó lesz a néprajzi képzés műveinek aktuális kérdéseiről, itt a budapesti, kolozsvári, pécsi, miskolci, szegedi néprajzi tanszékek munkálataiba nyerhetünk majd betekintést. A következő napon pedig az erdélyi vidéki kutatóhálózat tagjai mutatják be, hogy milyen munkák vannak az erdélyi néprajzi intézetekben, társaságokban és múzeumokban. Végül a harmadik nap meg egy ünnepi díszközgyűlést tartunk, ahol a tagok felelevenítik az ezelőtti 35 évvel, tehát az alapítás körülményeit, emlékeiket, illetve tartunk egy közgyűlést is, ahol beszámolunk a tagoknak az eddig elért eredményekről.
Mennyire illeszkedett be a Kviza János Néprajzi Társaság, mondjuk úgy, hogy az összmagyarság néprajzi tudományos intézményeibe, múzeumai közé, egyetemi oktatásába, kutatásába. Itt a konferencia jó részt erről is szól, hogy milyen kapcsolatok vannak, és mennyire fejlesztik, egészítik ki egymást a különböző magyar néprajzi területek.
A kezdetektől nagyon jó viszonyt tápolunk, baráti és kollegális szakmai viszonyokat a fontosabb, és az összes, tulajdonképpen az összes magyarországi múzeummal, intézettel, társasággal, tanszékkel, és úgy véljük. Tehát, hogy az erdélyi kutatásaink, a moldvai kutatásaink, a saját kutatásaink szempontjából is nagyon fontos az a szakmai intézményes háttér, amivel ilyen alapon még támaszkodhatunk, illetve ahol megméretethetünk mi magunk is.
Tehát akkor indultunk ki, hogy eltelt 35 év, és egyben kezdődik egy újabb 35 év ezen a napon. További sok sikert kívánok a Kviza János Néprajzi Társaságnak és elnökének. Köszönöm szépen az interjút.
Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
Cseri Miklóssal, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatójával beszélgetek, aki a Kviza János Néprajzi Társaság ünnepi konferenciáján a Kviza János Néprajzi Társaság szerepe az erdélyi tájegység megvalósításában címmel tartott előadás, de hát ez egy olyan megfogalmazás, ami itt van a műsorfüzetben, de én azt mondom, hogy nem teljesen ez a címe annak az előadásnak, amit ön tartott. Végül is ön bemutatta nekünk a Szentendrei Néprajzi Múzeumot, amely az egyik legnagyobb megvalósítása a területnek, és azt hiszem, hogy szinte példátlan itt Közép-Kelet-Európában. Ugyanakkor el is szomorodtam, mert végül is arra is következtettünk az ön előadásából, hogy lehet, hogy néhány évtizeden belül majd Szentendrére kell mennünk azért, hogy megismerjük az erdélyi hagyományos népművészetet. De ugyanakkor ez jó is, mert legalább ott azért majd látni fogjuk azt, amit elveszítettünk. És lehet, hogy majd vissza akarjuk telepíteni, ami nem biztos, hogy sikerül. No, de hát beszéljen arról az intézményről, a Szentendre intézményről. Hát Szentendre környéke sok szempontból hasonlít Kolozsvára, bár nekünk Dunánk nincs.
Nagyon szép történeti kisváros nyilván, de hát azért Kolozsvár és Szentendre. A kicses Kolozsvár az nem összevethető, bármennyire is szeretem a kisvárosomat. A skanzen ugye 1967 óta működik, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, és az volt a célja, hogy a magyar népi kultúra legjelentősebb építészeti zónáit, abban az építészeti emlékeket és azok berendezését, az ahhoz kapcsolódó életmódot mutassa be valamilyen autentikus, hiteles formában. 1998-ig a kommunista rendszer magyarványaként nem volt engedélyezve a számunkra, hogy a határainkon túli és a diaszpórákban élő Magyarság kultúrájával is foglalkozunk. Akkor Hámori miniszter úr engedélyével ezt sikerült elindítani, és szinte már rá a következő évben, 99-ben volt Tusnádon egy nagy népi építészeti
kongresszus. Érdekes, hogy majdnem egy évtizednek kellett eltelnie a rendszerváltás után, ahhoz, hogy ez megtörténjen.
Nagyon furcsa, mert hogy nem volt senkinek se fontos, vagy nem is tudom, pedig többször kérelmeztem, akkor én már főigazgató voltam. És már 99-ben megfogalmazódott, hogy a különböző tájak bemutatása sorába nem hiányozhat az erdélyi népi építészet, mert önálló disziplína, mert önálló táj, egy olyan entitás, aminek mindenféleképpen itt van a helye.
Itt a szélesebb, tágabb értelemben vett Erdélyből beszélünk, tehát a Romániához került területek összességéből, amelyben benne van már a Maros Pátium bánság is, gondolom.
Ez egyértelmű, ez amiatt van, mert hogy ma már a magyar közbeszédben és a köztudatban ez az egész terület, itt Erdély az úgy, ami átkerült 1920-ban a Román Királyság területére. Tehát ez egy ilyen, tudjuk, hogy vannak a különböző kis tájak, ezeket be is mutatjuk, hiszen a városi épülete csoporton kívül 24 kis táj. Szilágytól, Moldváig, Gyimestől, a Szórványig, Kalotaszegen, Széken, Mezőségen.
Hát végül is túl is lépünk Erdély határán Moldvába is, a csángok okán.
A csángoknál azok is itt lesznek benne. És ennek az első ütemét valósítottuk meg, 22-ben nyitott meg ez egy szép kisvárossal, egy elképzelt kisvárosi épületegyüttesel, és vagy 21 néhány falusi épülettel. A teljes program az olyan 140 épületet foglal magában. Ne felejtsük el, hogy az elcsatolt területek nagysága majd 10.000 négyzetkilométerrel nagyobb, mint a kis Magyarország területe. Tehát rengeteg kis táj van, rengeteg kis érdekes néprajzi jellegzetességgel bíró kis táj van, ezért kellett ilyen cizellált módon kiválasztanunk ezeket az épületeket. Mindegyik épületünk, és az előadásomban igazából teljesen igaza van önnek a címmel kapcsolatosan, ez egy tisztelgés volt a Kriza János Társaság által megszemélyesített kutatói gárdának, ennek a tudásnak, ami itt megtestesült az egyetem tanszéke, illetve a Kriza közös együttműködéséből. Olyan kutatók és olyan kutatásokat tudtuk felhasználni a mi magunk munkájához, amelyek a sikert tudták garantálni a számunkra. És igazából ez valahol egy, tudom, én is érzem ennek a furcsa jellegés, paramuci helyzetét, hogy mi hozzuk át az erdélyi épületeket, vagy a székelyföldi, vagy egyáltalán a romániai a magyarság épületét, a épületállományából egy jelentőset. De ha mi nem hoztuk, és nem itt helyben őrződik meg, de ha azt nem csináltuk volna meg az elmúlt időszak során, akkor ezek az épületek már nem lennének. És azt én említettem az előadásomban is, hogy a kutatóinknak számtalan olyan felvétele van, hogy az utcasor, ami teli van még hagyományosnak mondható épületekkel, azt lefényképezzük mondjuk áprilisban, és augusztusban visszamegyünk, és már a fele vagy a hányad része nincs itt.
Tehát a 24. órában vagyunk.
Hát ez már majdnem annak is az utolsó pillanataiban vagyunk. Olyan erőteljes zajlik a vidék átalakulása, hogy ezt valamilyen módon rögzíteni kell. És addig, amíg nincs pénzügyi és szakmai bázis a helyi muzológiában, illetve a kormányzat nem biztosít erre pénzt, hogy ezeket a közösségi épületeket, vagy ezeket a népi építészeti emlékeket helyben megőrizzük, akkor azt gondolom, hogy még ha bármennyire is nem annyira jó, vagy fájdalmas, mégis jobb, ha mi nálunk megmarad, mint ha teljesen az egészetté válna.
Itt többször felmerült az illúzió fogalma, hogy hát tulajdonképpen az életünk is egy nagy illúzió, de azon belül is az illúziókat próbáljuk menteni. Tehát tulajdonképpen a néprajzi gyűjtemények, múzeumok, szabadtéri kiállítások, skanzelek is egy illúzió továbbvitele, de mégis van értelme. Hajlamosak vagyunk kétségbe esni, és azt mondani, hogy ami már csak illúzió, ami már csak kimerevített kép, és nincs benne élet, annak hosszú távon nincs értelme. Tehát tulajdonképpen ezek a néprajzi gyűjtemények is ilyenek. De mégis van értelmük, mert másképp nem lennének ilyen konferenciák és ilyen szervezetek, amelyek őrzik ezeket a kincseket.
Ebben igaza van, nyilván ez az illúzió, ez egy provokatív előadás volt, de mindnyájan így gondoljuk ezt. Van nagyon sok igazságtartalma, van, amit elmondott a kollega, de mi nekünk a legfontosabb az értékőrzés. Ez akár van már mögötte tartalom, akár nincs, azt az értéket meg kell őrizni, mert valami fajta kincsé válik, tudáskincsé válik, ami már elmúlt, vagy amit be tudtunk gyűjteni. Ugyanis azt tapasztaljuk most mi Szentendrén, de nem csak mi, hanem szerte a világban, a skanzenek esetében tudok erről beszélni, mert onnan vannak információim, hogy a ma embere ezekben a furcsa kataklizmási helyzetekben, a környezet, éghajlat, háborúk, járványok, stb. Hirtelen elkezdett keresni olyan fogódzókat, olyan tudáselemeket, amelyek visszavezethetik a túlélés felé, vagy egyáltalán csak az életminőség javítása felé. Na most az ilyen megőrzött életszituációk, történetek, életsorsok, tevékenységek, munkafolyamatok, ezek lesznek azok, amelyek továbbra is fognak tudni segíteni a mai ember számára. Tehát ebből a szempontból nem csak az illúziót őrizzük, hanem igazából a tudást átmenekítjük, és hogyha szerencsénk van, akkor ezt át is tudjuk örökíteni a mai generációk számára.
Hát most tulajdonképpen arról beszél, ami itt-ott felelhető, és ha nem is egy az egyben van visszavezetve a népi hagyaték, a mondjuk úgy, hogy ma már muzeálissá vált népművészet és népi építészet, de azért az elemei felelhetők a kortárs építészetben, akár a kortárs ruházkodásban, divatban, a szokásrendekben, stb. Tehát egyfajta átmenekítés lesz némileg módosított formában, de hát maga a népművészet is folyamatosan változott az évszázadok során. Most is csak tovább változik, vagy nem?
Teljesen így van. Én is ezt mondtam volna pontosan. Tehát maga, amit ma azt gondolunk, hogy örökké volt, vagy hagyomány, az is egy változás eredményeképpen.
Most is építünk egy hagyományt.
És most is kezdünk egy másikat, aminek majd szintén meg kell őrizni a dolgait. Nem véletlenül, hogy mi már legutóbb most a 1960-as évekből származó indián vigvemet vittünk be a skanzenba, amit a Duna egyik szigetén a 60-as, 70-es években a kommunizmus elől a természetbe kimenekült társadalmi rétegek építettek maguknak. Tehát már a kockaház is bent van a skanzenban, már az újfajta panelépületek is bent vannak a skanzenekben. Tehát azok újra termelődnek, újabb és újabb formációk jelennek meg, amelyek mindig egy hatalmas tárház lesz a ma embere, az adott kor embere számára a továbbéléshez.
De kérdés az, hogy ezt a hatalmas tárházat lesz-e ki fenntartsa, lesz-e olyan háttere, amely áldozatokat, többek között anyag áldozatokat hoz azért, hogy ezek megőrizhetők legyenek, és átvihetők legyenek, és mikor jön majd egy olyan vezetés, egy olyan politikai háttér, vagy gazdasági háttér, amely azt mondja, hogy hát ez pénzkidobás, azt a pénzt inkább máshova fektetem, nem az ocskaságok megőrzésébe, és ez egy csúnya kifejezés.
Én hiszem azt, hogy ilyen nem lesz. Két dolog miatt. Először is, nekem van egy fixa ideám, ezt szoktam mondani a hallgatóimnak is, egy adott közösség, amikor a polgári fejlődésnek egy meghatározó szintjére érkezik, akkor elemi igényként jelentkezik nála, hogy múzeumot hozzon létre. Mert a múltját meg akarja őrizni, az emlékeit meg akarja őrizni. A másik az pedig, az manapság már ez kikutatott és publikált tudományos tény, hogy a kulturális életben megszerzett élmény, az a munkás ember, a dolgozók, a polgárok számára a rekreációhoz vezet, és ez pedig pénzben is kifejezhető. Nem véletlen, hogy most már Nyugat-Európában, Svájcban, Hollandiában, Belgiumban a múzeumot felírják pszichés betegek számára, hogy menjenek múzeumba, és töltődjönek ezekkel a dolgokkal. Tehát a jövő az a miénk.
Hát reméljük, hogy így lesz, és igazolják az ilyen konferenciák is, és az ilyen szervezetek is, mint a Kvíza János Társaság, vagy az Önök Szabadtéri Múzeummal Szentendrén, hogy van remény. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok!
Köszönöm szépen, minden jót kívánok, viszont hallásra!
A Kvíza János Néprajzi Társaság meghívására annak a 35. születési évfordulója alkalmából rendezett háromnapos konferencián előadást tartott Bali János docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tárgyi néprajzi tanszék vezetője is, aki a határon átnyúló Magyar Néprajzi Oktatás és Kutatás Szolgálatában címmel tartott előadást. Mindig nagyon nehéz címeket választani, mert nagyon nehéz egy címmel lefedni egy teljes széleskörű tevékenységet, de azt hiszem, hogy ez egy jó cím, mert a néprajzi kutatás az csak határon átnyúló lehet, különösen akkor, hogyha egy olyan népről beszélünk, mint például a magyar nép, amely szétszórtan több országban él, és a múltját is ott keresi. Tehát az önök tevékenysége ugye a központból, Budapestről kisugárzik észak-dél-nyugat-kelet irányba, és az egyik legfontosabb irány az Erdély. Itt az előadásából is kiderült, hogy azért vezető helyen vagyunk, és nem csak a létszámunk miatt. Hát abban kérem, hogy beszéljen a munkájáról, az intézmény munkájáról, és arról, hogy a mai modern 21. századi világban hova tudjuk helyezni ezt a területet.
Tökéletesen egyetértek a felvezetéssel, vagyis kezdjük a dátummal, ugye 35 éves a Krize János Néprajzi Társaság, 90-ben alakult, és ez a dátum azért sok minden tekintetben sorsfordító volt a kárpát-pencei magyarság életében. Tehát rendszerváltások jöttek, a pártállami kommunista, vagy bárhogy nevezhetjük, rendszerek megdőltek, és átjárhatóvá vált a határ. Nem úgy, mint most, január 1-től, ugye a schengeni határ.
De végtelenül átjárhatóbbak voltak, mint azelőtt.
Mint azelőtt, igen, tehát folyamatosan átjárhatóbbá válik. Mindig is voltak egyébként erdélyi és magyarországi néprajzi kapcsolatok, tehát az oktatók, kutatók ismerték egymást, keresték egymást, de hát olyan történetek voltak, hogy a határon hogy le kellett átmenni, és milyen sokban volt az ember, amikor közeledett a határhoz, na mit fognak találni, hogy szedik szét az autót, hogy mit keresnek, stb. De hát erről nyilván az idősebbek jól emlékeznek. Azért a címemben használom az oktatás és a kutatás szót, mert a kettő elválaszthatatlan. Tehát az egyetemi oktatásban nekünk kutatóknak is kell lennünk, hiszen a oktatási tárgyainkban kutatási eredményeket is fel kell mutatni. Tehát nem úgy van, mint egy általános iskolás tanár, akit nem lenézve, de hogy ő, neki nem kell kutatónak lenni, nem kell a történetet kutatni, hanem ő átveszi a tankönyv üzeneteit, de nekünk kutatási eredményeket kell a hallgatók elé tárni. Tehát itt a két tevékenység az nagyjából megegyezi erőben, tehát ugyanannyit tanítunk, mint amennyit kutatunk is.
Sokan azt mondják, hogy miért kutatnak a néprajzkutatók, mert ugye manapság már az az archaikus, hagyományos világ szinte sehol nem fellelhető, és az elmúlt 1-2 évtizedben pedig végképp eltűnt. De ezt azért meg lehet cáfolni, mert nem ennyire egyértelmű fekete vagy fehér a helyzet.
Hát itt visszautalnék, amit a felvezetőben mondott, hogy miért Erdély, mert valóban egy kutatás során kiderült, hogy kárpát-pencei magyar néprajz hallgatóknak a legvágyottabb vagy legexotikusabb tája Erdély, tehát nem az a föld, nem délvi, nem Észak-Magyarország, nem Dunántúl, hanem Erdély, és valószínűleg azért, mert valóban itt sokkal több archaizmus megmaradt. Például, mint a bivajtartás. Magyarországon már bivajcsordával nem találkozik az ember faluk szélén, sőt már tehéncsordával sem.
A bivaj az múzeális, de lassan nálunk is múzeális lesz. Hát van bivaj múzeumunk itt a közelben, Mérában például.
De hát én találkoztam éllakától, Szilárdságon keresztül élő bivajokkal, vagy bivajcsordával. Tehát itt azért vannak archaizmusok, de hogy pont visszatérve a kutatásra, hogy a mai diákok már azt is igénylik, hogy a kortárs világokkal is foglalkozon a néprajztudomány. Tehát legyen releváns ismeretünk és mondani valónk is azzal a korszakkal, amiben ők élnek egyébként. És ez lehet a műanyag kultúra például, legyen az internet, az online világ, tehát külön egy netnográfia.
Születik az új népi hagyomány, amit most még nem úgy nevezünk, hanem most modernitásnak nevezzük, ez valamikor majd kutatandó, néprajzi, tudományos, mondjuk úgy, hogy tárgy lesz, ami most születik, tehát ezt a modernitást is lehet majd egykoron néprajzként eladni?
Sőt, én radikálisabban fogalmaznék, már most oktatandó és kutatandó terület, ráadásul ugye látjuk, hogy ez nem olyan egyértelműen lineáris idő sík, hanem hogy visszatérnek hagyományosabb formák. Az örökségmozgalom pont erről szól, hogy ami hagyomány volt a mindennapok életének része, az most nem csak szokás, hanem örökség, ugye angol heritage lesz, tehát kiemeli a közösség, akár jogszabályilag is védi, például Hungarikum mozgalom, Erdélyi Magyar Értéktár, és azt fesztiválok keretében megvalósított már más kontextusban jelenik meg ugyanaz érték, ami korábban a mindennapok része volt, tehát nagyon széles lehetősége van a kortárs vagy a jelenkori társadalom kutatásának is.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tárgyi néprajzi tanszéke milyen konkrét feladatokat lát el, nyilván az oktatáson túl, mert az elsődleges feladata a főiskolai oktatás, de hát ez egy olyan terület, ahol oktatni csak elvont elméleti területen talán nem érdemes, és nincs is értelme.
Igen, talán be kéne mutatni, mert 90 éve, tehát pont tavaly 2024. októberében ünnepeltük az intézet alapításának 90. évfordulóját, amikor Györfi István, a legendás néprajzkutató megalapította. Most akkor még intézetként indult, néprajzintézetként, de 1950-től két tanszékké vált. Egy intézet, azonból két tanszék, a folklór és a tárgyi néprajz. Na most idejét múlt már ez a kifejezés, hogy tárgyi néprajz, már nem tárgyakkal foglalkozunk, kézbevető tárgyak, azokkal is foglalkozunk.
Bár a tárgyak egyre nagyobb kincset jelentenek a gyűjtemények számára, a néprajzi múzeumok számára, vagy akár az oktatási főiskolai intézményeknek.
Ez így van egyébként, de hát emellett természetesen más dokumentumok is, fotók is, más archívumi tárgyak is, tehát nem kézzelfoghatom írott.
Vagy a szájhagyomány, az úgynevezett oral history, amennyiben még találnak élő, mondjuk úgy, hogy emlékezett kincses bányákat hordozó embereket, ők is kihalóban vannak, mert az a nemzedék elment, aki mesélt.
Hát most másról mesélnek, tehát azért a katonatörténetek, én még voltam katona az Átkosban, 88-89-ben, mint előfelvett honvéd, de hogy például most már Covid történetek, tehát a pandémiával kapcsolódó történetek, most ezt gyűjtik. Ez itt van mögöttünk, és a legfiatalabbakat leszámítva mindenkek van.
Ez majd 20 év múlva lesz igazán érdekes, amikor egy teljes nemzedék felnő. No, hát akkor lesz munkájuk, de addig is tulajdonképpen az, hogy most itt van, ez azt jelenti, hogy egy nagyon élénk kapcsolatban állnak az erdélyi néphajztudósokkal, néphajzi gyűjteményekkel, múzeumokkal, és hát külön a Kvíza János Néphajzi Társasággal, amely Kolozsvár büszkesége és Erdély büszkesége is ilyen téren. Ezt hogyan lehet nagyon hatékonyan és folyamatosan, mondjuk úgy, hogy megvalósítani?
Vagy nekünk természetes, tehát szó volt arra, hogy mi határtalan magyar-magyar együttműködésben gondolkodunk, de ez nem csak az eszünkkel tudjuk, hanem a szívünkkel is érezzük az összefogásnak a fontosságát. Tehát én egyetemista koromtól kezdve jöttem Erdélybe, sőt, amikor meghívott a Babesbolyi Tudományegyetem magyar és néprajz tanszéke egy ilyen tömböstet előadás sorozatra, ez már 15 éve volt, itt szálltam meg a Kriza székházába, akkor még a régi székház volt, vagy nem volt ilyen szépen felújítva. Tehát, hogy mindig is mi is fogadtuk őket, konferenciákon rendszeresen találkozunk, és mondhatni, hogy nem csak kollégiális, hanem már baráti viszonyban vagyunk.
Mi az a munka, amit leginkább érdemes folytatni téren a néphajz terén, így 2025-ben, mert hogy itt is felmerült az, hogy minden digitalizálódik, sőt az is felmerült, hogy egyesek a néphajzi dolgozataikat a mesterséges intelligencia segítségével írják, ami hát egészen megdöbbentő, de hát valahogy bizonyában majd meg kell ezt is szokjuk, és be kell emelnünk a mesterséges intelligenciát úgy, hogy az ne csak hamisítványokat szűjön. Tehát hogy kutat a mostani néphajzos? Ugye végebb kiment a terepe, gyűjtött, beszélgetett az emberekkel, jegyzetet, és utána feldolgozta. De most nem így van, vagy csak kis részben van így? Vagy hogy van?
Igen, hát egyrészt a lehetőségek is kinyíltak, tehát egyre könnyebbé válik a kutatás, egyre nehezebbé is, és az utóbbi részt szeretném kifejteni röviden.
Mert egyre nehezebb megtalálni a kutatás tárgyát, mert egyre kevesebb tárgya van.
Illetve a dokumentálás egyre nehezebb, ugye a GDPR rendeletek, tehát az adatvédelmi törvények szigorodásával, a európai, magyarországi, romániai szigorodásával. Tehát régebben az ember kattintott egyet, azon voltak emberek. Ma már elvileg mindegyik emberhez oda kéne mennem, és egy beleegyező nyilatkozatot kéne aláíratnom vele, egy csoportkép összes tagja, hogy én azt felhasználtam, vagy én róluk fényképet csinálok. Vagy ha interjút készítek valakivel, akkor rögtön aláíratom vele.
Jogi ügy, vagy jogi peres ügy lehet
igen,
belőle.
Igen, tehát egyre inkább tehát a mesterséges intelligencia is veszélyt jelent, és ez a fajta nagyon egyre inkább szigorod, úgyhogy...
A politikai háttér is sajnos, a feszültebb európai világpolitikai helyzet is nehezíti a munkát.
Biztos, mert ugye a néprajzos az a kutatásnak azt a fajta élményközpontú, vagyis kvalitatív oldalát vallja, hogy nem kérdévekkel keressük meg az embereket, meg nem telefonnal, hanem húsvér kapcsolatok, személyes kapcsolatok alapján beszélgetünk emberekkel, veszünk részt az életükbe, és biztos, hogy előjönnek kényes adatok, szenzitív adatok, így mondanám, például a politikai orientáció.
Az államok közötti viszony, itt felmerült az, hogy például Oroszországban már nem lehet kutatni, pedig nagyon fontos terület volt a magyarság, ős magyarság szempontjából.
Igen, sajnos a politikai megosztottság és inger az negatívan hat a kutatási lehetőségekre, az biztos.
Ön hogy látja? Azt hiszem, hogy itt nehéz előrejelezni, de mondjuk egy emberöltő vagy két emberöltő után, mondjuk 30 év múlva, 50 év múlva lesznek még ilyen szervezetek, néphajzi társaságok, néphajzoktatás, vagy ha lesznek, akkor mennyiben lesznek hasonlóak a mostanihoz?
Biztos, hogy lesznek ugyanilyen néprajzi társaságok, hasonló társaságok, csak meg kell találni a változó világban a kutatási témákat. Csak egy példát mondanék, Skandináviában például a svédeknél 2010-es évek után elkezdtek foglalkozni a semmittevés kutatásával. Mit tesz az ember, amikor semmit nem tesz?
Van olyan?
Van.
Mert amikor alszunk is, valamit teszünk, mert legalább álmodunk, vagy valami történik a szervezetünkben, de csak azt hiszük, hogy semmit teszünk.
De itt az van, hogy például, ha az ember utazik a vonaton, és kinéz az ablakon, nézi a
vár. Az is valamiket,
vagy sorba áll, mondjuk a Merkurnál, két percig akkor másikat nézi, hogy ki ér előbb sorba, vagy buszra vár, stb. Tehát a semmittevés is kulturálisan kódolt.
Tehát a semmittevés is valamit tevés, csak mi semmittevésnek nevezzük szerintem.
Így van, pontosan így. Úgyhogy mindig van új kutatási téma, és a világ az nem lesz egyszerű, vagy nem lesz monokrómabb, hanem mindig színes lesz. mindig lesznek kultúrák, határhelyzetek, lesznek etnikumok, lesznek nyelvek, lesznek gondolkodási formák, és amikor ilyen sokszínű a világ, akkor mindig van a néprajztudománynak helye és szerepe.
Hát akkor ilyen interjúknak is lesz helye és szerepe a jövőben is, hogy elbeszélgethetünk mi vagy mások erről a témáról. Köszönöm szépen Bali Jánosnak, és további jó munkát kívánok, és reméljük, hogy további kolozsvári eseményeken is részt vesz és előad.
Nagyon köszönöm az interjút, és szintén a legjobbakat kívánom önöknek is.